Fejlődik a hazai. Vállalkozói sikertörténetek nem csak vállalkozóknak. A stúdióban a műsorvezető Ércfalvi András.
Jó rádozást mindenkinek, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en. Dr. Kalausz Károly ül itt a stúdióban, a Balatonbútor ügyvezetője. Hát tulajdonképpen a vállalatnak sokkal hosszabb a neve, ugye? Ez akár terhelhetjük a hallgatókat. Belső építeszt, a bútorgyártó és kereskedelmi korlátozott felelősségű társaság. A témák pedig nyilván tradíciós technológia a magyar bútorgyártásban, mert a Fejlődik a hazai sorozatban beszélgettünk. Én nem gondoltam volna, hogy ez a vállalat több mint 120 éves. Talán kevesen tudják a fogyasztók, a vásárlók közül is.
Így van, most már 125 éves évfordulónkat ünnepeljük, üdvözlök mindenkit. A Balatonbútor egy elég hosszú történelemre néz vissza. Veszprém első ipari létesítményei között alapították a jogelődöket, illetve a jogelődöt, és a bakonyi bükk kitermelésére, illetve a feldolgozására jött annak idején létre.
Igen, hogyha valaki a Bakonyba kirándul, akkor minden településen lát legalább, minden utcában legalább 3-4 ilyen asztalos művét, vagy valahol csak lapátnyelet csinálnak, valahol seprűnyelet, tehát az anyag azonnal jött a Bakonyból.
Így van, nagy hagyománya van a környéken az asztalosiparnak.
Hová jutott egy 120 év alatt ez a vált, ez a családi üzem?
Hát eljutott odáig, hogy egy ma is prosperáló cég, amelyik szállít mind a hazai, mind a külföldi piacokra, egészen Ausztráliáig bezárólag van partnerünk.
Mi kell ahhoz, hogy Magyarországról Ausztriába, vagy Ausztriába is, de hogy Ausztráliába bútort lehessen szállítani?
Megfelelő minőség és jó technológia.
A minőség az mennyiben változott a 120 év alatt? Azért most már nagyon sok minden eldobható, ugye így szoktuk jellemezni, tehát egy-egy széknek, egy ágynak, egy szekrénynek nem kell feltétlenül generációkat kiszolgálnia, vagy mégis ki kell?
Hát én úgy gondolom, hogy napjainkban egyre inkább teret hódít az, hogy fenntartható világot teremtsünk magunknak, és abban igenis az időtálló termékek és ezek között a bútorok is egyre népszerűbbek, mert az, hogyha eldobható termékeket gyártunk, azzal generáljuk a hulladékot és szemetet. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy napjainkban ez egyre inkább mérvadó.
Ez a fogyasztóknál is megjelenik ez a fajta szempont? Mert régen az világos volt, hogy egy szekrény az kiszolgált 2-3 nem tudom hány generációt. Nekem is van még valahol a padláson egy olyan szekrényem, ami legalább 150 éves. De most már a divat azért ezt felülírta nagyon sok mindenben. Meg hát az is, hogy hogyan változott mondjuk a lakhatás, akár a méret, a praktikum, nagyon sok minden változott.
Így van, sok minden változik. Ezért is próbálunk időtálló darabokat létrehozni, ami akár 20 évvel ezelőtt is illeszkedett volna egy interiőrbe, de akár a mai nap is. Ugye egy-egy terméket lehet frissíteni, akár egy kis idegen szóval nevezett facelifttel, de akár színválasztékkal.
Ez az a ráncfelvarrás az autóban is, ez történik, igen?
Így van, illetve a színválaszték anyaghasználat változtatásával pedig újabb modellek születnek ugyanazokon az alapokon.
Gondolkoztam, hogy mi a legfontosabb az önök életében, a bútorgyártás életében, a Balatonbútor értékében, a tervezők, az alapanyag, a technológia, a munkaerő, a piacok. Nyilván mindegyik, erre könnyű azt mondani. De megteszi, hogy végigmegyünk ezen a dolgon, mert szerintem ez így izgalmas, és akkor majd talán kiderül a végére, hogy mi most a kulcs, hol van most a kulcs. Azt mondta, hogy a bakonyi erdők adta fa volt az alap. Most mi adja az alapot a Balatonbútornak?
Alapvetően a Balatonbútor ugyanúgy dolgozik tömör fűrészáruval, most már nem a bakonyi fák a főforrás, hanem inkább azt mondhatjuk, hogy a magyarországi erdőségek, tehát inkább Zala, Somogy megyéből származnak a fűrészáruk, amiket feldolgozunk, de persze minden onnan, ahonnan sikerül megfelelő minőségű és árértékű.
De nagyjából ez belföldről ellátható?
Így van, belföldről ez ellátható, szerencsére. Ugyanúgy a fűrészáru mellett furnérrel is dolgozunk, a hajlított rétegeltilomú technológia az nagyon nagy arányban jelenik meg a termékeinkben, és ott is magyarországi alapanyagból dolgozunk főként.
És a szövet, meg az összes többi?
A szövet az már egy olyan,
az már egy nehezebb kérdés,
ugye ott már sokkal nemzetközibb a felhozatal. Nagyon sok esetben megrendelőtől is függ, hogy milyen szövetet szeretne az adott bútoron látni, és ott már csak maximum javaslataink vannak.
Tervezők, vagy láttam is, megolvastam, ott azért már nagyon komoly külföldi munkaerőre is támaszkodnak.
Így van, hát azért, hogy jelen tudjunk lenni az export piacokon, kell azért a nemzetközi tervezői jelenlét is, dolgozunk angol-német tervezőkkel egyaránt, de magyar tervezők is szép arányban megfordulnak nálunk. Most az utóbbi két évben Lakos Daninak két munkája is magyar formadíjat nyert. a tájcék is, meg a tájszék is, mindegyik járt már külföldi kiállításokon is, és egyre nagyobb az érdeklődés irántuk.
Ez ugyanúgy van, mint a divatnál, a ruhánál, a tervező viszi el, tehát szinte teljesen mindegy, hogy hol gyártják, jó, nyilván nem baj, hogyha jó minőségben gyártják, de a tervező adja el azt a széket, mondjuk Ausztráliában, Hollandiában, Németországban?
A tervező neve segíthet az eladásban, de alapvetően a kereskedőnek kell tudnia eladni, mivel egy-egy projekthez integrálni kell azt a széket. Tehát lehet nagyon jó az a szék, nagyon jó formavilága, nagyon jó tulajdonságokkal, hogyha valamiért nem illeszkedik az interiőrbe, akkor soha az életben nem fog oda bekerülni.
Említette Ausztráliát, ez nagyjából a golyóbb is másik fele. Oda mi kell, hogy eljusson egy magyar termék? És milyen termék jut el, meg milyen úton jut el? Hiszen az piszok drága a szállítás, és mi az, amit nem tudnak a közbülső állomások, amit innen tudunk?
Oda az kell, hogy meg tudják csinálni azt a terméket. Nálunk jelen van a modern gépesített technológia is, de a kézi, hagyományos asztalosipari szakemberekből is azért vannak nagyon jó kezű kollégáink, és a kettőnek az ötvözete kell. Plusz az, hogy integrált technológiánk legyen, azaz legyen tömött fa, legyen hajlított réteg eltidom, és a kettőnek az ötvözetéből tudjunk olyan termékeket előállítani, amit mondjuk kevesen tudnak.
Miért ezt más bútorgyárak nem tudják? Hát az lenne normális, hogy tudjon egyeneset, hajlítottat, réteget lemez, tudjon lakkozni, egyenletesen tudjon festeni, mindent, szinterezni, ugye így mondják.
Felületkezelni, szinterezni a fémet szokták.
Igen, akkor volt egy ilyen szakkifejezés, amire nyilván nem fogok emlékezni. Szóval ezt más konkurens gyárak máshol a világon nem feltétlenül tudják, vagy nem tudják így egyben?
Amit szoktunk mondani, ami az erősségünk, az a hátrányunk is. Nekünk nagyon széles köd a technológiai hátterünk. Nem vagyunk rá specializálódva arról, csak tömörfa, csak hajlított réteget, vagy csak laptermékek. Nekünk mindenféle technológiánk van, ezért komplexebben tudunk látni egy terméket. A technológusaink is erre vannak felkészülve, hogy komplexebb termékeket tudjanak előállítani. Tehát míg mondjuk egy laptermékeket, vagy egy csak tömörfa termékeket előállító üzem, adott esetben csak tömörfában lehet, hogy egy picit tud olcsóbb, hatékonyabb lenni, de ő neki külső forrásból kell beszereznie mondjuk azt a hajlított réteget, idomú palástot. Nálunk viszont egybe van, össze tudjuk normálisan válogatni hozzá a faanyagot, a mérnökök azok egybe tudják vizsgálni a szerkezeteket.
Egyébként most, hogy hallgatom, tényleg igazam, és buta vagy naiv volt a kérdésem, mert pont Makón jártam, egy négycsogos szárdában, ahol magyarázták, hogy oda például Kínából hozták az összes bútort. Tehát ha az megéri, akkor valószínűleg az is megérheti, hogy Magyarországról vigyék Ausztráliába, miért ne? Említette a munkaerőt, beszéltünk már a tervezőkről, azok lehetnek a sztár tervezők külföldről, meg lehetnek magyarok is. A munkaerő viszont az kulcskérdés minden iparágban, gondolom önöknél, és említette is, hogy az is kell a mérnökök mellett, hogy valaki értse még a fa csínyát, binyát, ne csak az automata gép sorra rakja össze azt a bútort.
Így van, ezzel úgy gondolom, hogy minden olyan iparág küzd, ahol kétkezű munkára van szükség, és nem egyszerűen lehet gépesíteni. Mi is küzdünk ezzel a kérdéskörrel, kapcsolatban vagyunk a környékbeli szakképzőiskolákkal, van szakképzőprogramunk is, tehát próbáljuk a utókort felnevelni, és a következő generációt megtanítani arra, hogy miről is szól ez a szakma. Nem egyszerű.
Az elmúlt években milyen innovatív megoldások voltak szükségesek ahhoz, hogy ezt a mindenféle válságot, akár mondhatnám az elmúlt 15 évet, volt itt már gazdasági válság, most itt volt ez a Covid, bár nem tudom, ez milyen hatással volt az önök forgalmára, majd is talán érdemes beszélni. Szóval milyen innováció kellett az, vagy milyen területen kellett innovációt használni, hogy a túlélés, az előre menetelés az biztosítva legyen.
Alapvetően ugye gépesítenünk azért szükséges attól függetlenül, hogy vannak jó faipari szakembereink, tehát a modernizáció az elengedhetetlen manapság minden nagy termelő üzem, gyár, egység részére, és igen, gépesítettünk. Plusz próbáltunk olyan faipari technológiákat kidolgozni, amiben vagy egyedüliek vagyunk, vagy élenjárók, és ez úgy gondoljuk az egyetlen előre menekülési lehetőség, hogy rendelkezünk egy kicsi plusszal, amivel esetleg a konkurensek nem.
A fenntartható fejlődés, a karbonlábnyom, az öko gazdálkodás és öko gondolkodás, az mennyire érintette meg az önök munkáját, vagy mennyire befolyásolja az önök munkáját?
Minket abszolút befolyásol, mi rendelkezünk FSC tanúsítvánnyal, ami a fenntartható erdőgazdálkodás teszi lehetővé. Ugye mivel mi benne vagyunk ebben a programban, ez igazából szavatolja azt, hogy azt a fűrészárut, azt a fúrnélt, amit feldolgozunk, ahelyett a fa helyett, amit kivágtak, emiatt újat ültetnek, gondozzák és felnevelik. Tehát mi abszolút felelősen, környezettudatosan próbáljuk tenni a tevékenységünket, és nem csak felhasználni a környezetünk erőforrásait, hanem megteremteni azt a lehetőséget, hogy ezt pótolják.
De én gondolok a lakókra, gondolok a ragasztókra, millió más dologra. 50 évezet nem volt fontos, most meg már csomó területen nagyon fontos a fogyasztók egy részének, hogy az az anyag, az az élelmiszer, az a ruha, az a bútor, bármi más, az éppen mit tartalmaz, hogyan gyártották, mit gyártották, mennyit használtak föl belőle, mennyire ártalmas, lehet ártalmas az egészség. Ez ma már érdekli a fogyasztókat ebben a szegmensben is? Ez abszolút, megjelenik valahol?
Abszolút érdekli a fogyasztókat. Egyrészt vannak erre különböző törvényi, szabványi szabályozások. Mi úgy gondoljuk, hogy ebben is élenjáróak vagyunk, mert minősítettük magunkat ISO 14001-re, ami ugye egy környezetirányítási politikát követel meg tőlünk, ami évről évre vizsgálja azt, hogy fejlődünk-e, környezettudatosak vagyunk-e, mind működésünkben, mind pedig a termékeink anyag használatában. A vevők pedig egyre inkább érdeklődnek. Magyarországon ez feléledőben van, viszont a nyugat-európai, illetve a tengeren túli piacokon ez már nagyon aktív. Ott egyre többször jelennek meg az újrahasznosított szövetek, egyre többször jelennek meg az olyan igények, hogy természetes felületkezelő anyagokat használjunk, olajokat, olyan lazúrokat, amik kevesebb.
Vagy az újrahasznált bútorlap. Éppen most hallottam egy rádióriportot arról, hogy mekkora problémát okoz az, hogy ezeket a régi használt bútorokat ugye nagyon sok helyen, főleg ebben a régióban meg Magyarországon eltüzelik, ami borzasztó veszélyes és nagyon káros. Mennyire más lenne, hogyha ezeket az anyagokat vagy egy részüket valamilyen módon újra lehetne használni. Ebben is vannak olyan tendenciák, amik e felé mutatnak? Akár csak mint a textilnél, vagy a üvegnél, vagy a fényforrásnál, vagy bármi másnál.
Igen, most már egyre több gyártó jön elő az olyan termékeivel, ami újra felhasznált bútor lapokat tartalmaz, ugye ez legyen akármilyen laptermék. A tömörfa az továbbra is tömörfa marad, illetve igen, a furnéd is, de igen, nagyon sok olyan termék jelenik már meg, ami újra használt termékeket.
Beszéljük egy percet a trendekről, mert ez is trend. Eszembe jutott az, hogy egyben vagy külön, egyben vagy szétszerelve. Nagy csábítás ez a piacon a bútorgyáraknak, hogy nyissanak a másik irányba, nem klasszikus irányba?
Ez egy nehéz kérdés. Megvannak azok a típusú bútorok, amiket adott esetben lehet lapra szerelten, illetve sokkal kompaktabb formában csomagolni, illetve szállítani. Azoknak ugye megvan az a veszélye, hogy otthon a felhasználó az nem tudjuk, hogy hogyan szereli össze, mekkora precizitással. Alapvetően nekünk az elvünk, hogy amit mi összerakunk, az biztosan jó, az össze van ragasztva, össze van csavadozva, össze van szorítozva, és azután biztos, hogy úgy is marad.
Említette a külföldi piacokat, azt még konkrétan nem beszéltük végig, hogy Ausztráliában végül is milyen termék utazik Magyarországra?
Ausztráliába nagy mennyiségben megy szék, illetve vannak különböző irodatechnikai berendezések, bútorok, amik még a portfólióban vannak.
Az, hogy külföldi piacokon jelen lehessenek, az önerőből tud megvalósulni, vagy ahhoz pályázni kell, támogatás kell, milyen lehetőségeik vannak?
Hát mindenképpen szükség van a pályázatok adta támogatásra, ez függetlenül attól, hogy milyen formában jelenik meg. Vannak olyan pályázatok, amik a külföldi kiállításokon való megjelenéseinket támogatják. Ez azért nagyon fontos, mert így legalább fent vagyunk a térképen, folyamatosan számon tartanak minket, és időről időre újabb és újabb partnereket tudunk bevonzani a régiek mellett.
Az izgalmas és érdekes, hogy 120 éves?
Izgalmas és érdekes,
igen. Ez kell a fogyasztónak, ez a fajta hangulat, ez a fajta garancia?
Igen, én úgy gondolom, hogy ez ad nekik egy olyan biztonságot, melegséget, hogy ha 125 év alatt le tudod tenni valamit az asztalra, akkor az megéri legalább, hogy megnézzük és leteszteljük, hogy mit tudnak.
Most mi foglalkoztatja önöket leginkább? Most milyen trendek jellemzők a bútorpiacon, amire figyelniük kell, amire fókuszálniuk, akár technológiai váltásban, anyagfelhasználásban, bármi másban?
Hát ugye a trendeket most a COVID azért eléggé rendesen átírta, jelenleg arra kell fókuszálnunk, hogy legyen alapanyagunk megfelelő időben, megfelelő mennyiségben, alapanyag ellátása az most azért akadozik minden iparágban, ez a bútoriparra is
ez
elég rendesen.
Ez a hazai fára is igaz?
Rányomja a bélyegét. Igen, és ez a hazai fának igazából már nem a COVID hatás, hanem a felerősödött építőipari hatása. Az eredeztetője ugye előfordult idén először az, hogy Amerikában megérte röngfát hajón szállítmányozni, és innentől fogva a fűrészáru árak az európai régióba az egekig szöktek.
Tehát az is megért, hogy Európából ment Amerikába, így érti a fa. Azért ezt nagyon nehéz megjeleníteni egyik pöltre a másikra, mondjuk az önök területén.
Így van.
Tehát ugyanannak annak a széknek vagy szekrénynek az alapanyagára az pillanatokon belül a duplájára emelkedett. Az összes többiről nem beszélve.
Ezt nehéz kigazdálkodni, illetve nehéz lekövetni is, így van.
Szóval a COVID egyébként az alapanyagokat érte, meg a szállítmányozás logisztikát bezavarta, megzavart. A fogyasztókra milyen hatással volt? Most, amikor festettünk, felújítottunk, rengeteg ilyen támogatás van, ahhoz azért általában illik új bútort is beszerezni, vagy részben új bútort beszerezni.
Mi globálisabban néztük a COVID hatást, mert van exportpiacunk is. Különböző országokban ez különbözőképpen csapódott le. Magyarországon úgy láttuk, hogy megpörgette az építőipart is, emiatt a bútoripart is, tehát akár magunkra gondolunk, akár a kisebb asztalos cégekre, mindenkinek volt bőven munkája. Ami meglepő volt számunkra, az egyik legnagyobb piacunk az angol piac, például tavaly bezárt 4 hónapra, de úgy, ahogy volt egyik pillanatról a másikra, nullára csökkent a kommunikáció is, meg a forgalom is, és utána, minthogyha elvágták volna, ismét megnyitott, míg a skandináv piac az pedig szárnyalt az egekben.
Ez érdekes, hogy nem is kommunikálnak. Nem? Tehát az rendben van, hogy én most bezárok. Én rendben, hogy nincs vevő, minden rendben van, de hogy nem kommunikálok.
Hazaküldték őket, ugye fizették a fizetésüket, és nem is szabadott belépni a céges e-mailjeikbe, úgyhogy...
Tehát aki kommunikált volna, annak nem volt szabad.
Így van.
Jó, végigpörgettük végül is, ami nekem eszembe jutott, és szerintem sok mindenről beszélgettünk, ott a tervezés, alapanyag, technológia, munkaerő, piacok, de akkor kanyarítsuk le így a végén. Mi az, ami a kulcskérdés most mondjuk az önök életében? Ezek közül, vagy akár bármi más?
Én úgy gondolom, az a kulcskérdés, hogy szorgalmazzuk azt, hogy a munkaerő utánpótlásban nagyon aktívan jelen legyünk, tehát a új generáció az felnőjön, és tényleg legyen asztalos utánpótlás,
és akarjon
is asztalos lenni. Ez az egyik kulcskérdés. A másik az, hogy meglegyenek a megfelelő alapanyag beszállítók, tehát ott folyamatosan vizsgálnunk, monitoroznunk kell a piacot, hogy ne legyen alapanyag ellátási problémánk. A harmadik az pedig az, hogy a meglévő és az új partnerek azok szintén stabilak legyenek és aktívak. A COVID eltüntette az összes kiállítást, az összes olyan fórumot, lehetőségeket, ahol lehetett volna találkozni, meg lehetett volna mutatni az újdonságokat. Remélhetőleg ez most már megszűnik, illetve eltűnik, és újra beindul ez az élet is. Most már ősszel mutatkoztak jelei, hogy kisebb, nagyobb kiállítások próbálkoztak ismét megjelenni, még egyenlőre.
Ennek nagyon érzik a hiányt, a virtuális világ ezt nem tudja pótolni, ugye, hogy ott egy szék, egy szekrény, ott egy ágy.
Próbálkoztak a virtuális kiállításokkal, nagyon csekély volt az eredménye.
Mert nem lehet megfogni, nem lehet megemelni, nem lehet beleülni, belefeküdni, belebújni. Ez hiányzik?
Nem lehet megforgatni, nem lehet megnézni, meghajlítgatni.
Termékek, ahol ez remekül szárnyal, ilyen a divat, nem? Pedig hát az ember azt gondolja, ez legalább ennyire tehát vágyja azt, hogy tapinthatom.
Az online butott piac a szárnyal, a webshopoknak óriási volt a forgalmuk, de az, hogy a partnerek egymásra tudjanak találni, hogy a gyártás technológiát be tudja az ember mutatni, ahhoz kellenek igenis a partner találkozók, meg kell mutatni azt, hogy mit tud az ember.
Meg kellenek akkor kiállítások, akár külföldi kiállítások is. Fejlődik a hazai, nagyon szépen köszönöm. Dr. Kalausz Károly, a Balatonbútor ügyvezetője volt a vendégünk. Köszönöm.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Tartsanak velünk jövő kedden is, addig pedig ne feledjék, fejlődik a hazai. A műsor szakmai együttműködő partnere Vali, a vállalkozói információs portál. Az adás visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.